egészen aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
3:45 a felelős szerkesztő Nagy Katalin nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Ma is aktuális eseményekkel, jelenségekkel kapcsolatban várjuk hívásaikat, SMS-ben üzeneteiket. Az első a politika világába vezet. Hallott róla, hogy nincs környezetszennyezés a Gödi Samsung gyár környékén a Greenpeace adatai szerint. Mit gondol, miért csak most hozta nyilvánosságra a jelentést a globális környezetvédelmi szervezet? És mit szól hozzá, hogy Brüsszel már Szerbiát fenyegeti az uniós források befagyasztásával? Telefonszámunk, melyet már most is hívhatnak, 061 759 52 00 vagy 0630 759 52 00. De ahogy mondtam, írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630 9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást a mediaclick.hu oldalon találják. Az akkumulátorgyárak környékén végzett vizsgálatot idén márciusban a Greenpeace. 10 vízmintát vettek, 4 településen, magánkutakból, mivel a sajtó egy része februárban arról írt, hogy mérgezik a lakosságot a gyárak környékén. A Greenpeace április 16-án, 4 nappal a választások után hozta nyilvánosságra a mérés eredményeit. A 10 kút egyikében sem találtak határérték feletti szennyezést vagy egészségre káros anyagot. Mit gondolnak az esetről? Az akkumulátorgyárak környezeti megítélése persze kettős, hiszen kulcsszerepük van a közlekedés zöldítésében, de helyi szinten környezeti terhelést jelentenek. Milyen utat érdemes akkor követni? A gyárak környezetbarátsága persze nagyban függ az alkalmazott technológiától, szabályozástól és az energiaforrástól. Az aktuális mérésekről először a Globális Környezetvédelmi Szervezet képviselőjét, Nagy Katalin kérdezi.
A vonalban Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Hogyan zajlott a mintavétel most márciusban?
A Greenpeace a lakosok megkeresésére kutakban vizsgálta 10 ponton a komáromi akkumulátorgyár környékén, a Gödi akkumulátorgyár környékén, illetve Sóskúton egy NMP feldolgozó üzem környéken, ahol szintén kiderült, hogy korábban az üzem területén a talajvízbe kerülhetett NMP, azt, hogy ez az anyag, illetve egyes szintén akkumulátorgyártásban használt fémek megjelenhetnek a lakosok kutyaiban. Az NMP, az N-metilpirolid, az egy magzatkárosítóként besorolt oldószer, amit igen nagy mennyiségben használnak Magyarországon az akkumulátorgyárak. A vizsgálat eredményeink szerencsére megnyugtatóak voltak, bár egyébként a Gödi önkormányzat már egy hónappal korábban szintén bemutatta, hogy ők se láttak a lakosok kutyaiba ilyen anyagokat, de mi sem találtunk szerencsére ilyeneket. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a korábbi Gödi szennyezés az hála akár a szigorú büntetéseknek lehet, hogy meghozta hatását, és már nem volt a talajvízben az anyag. A többi helyszínen nem is volt arról információ, hogy a lakosokat elérhette volna a kutyaikat ez az anyagot, inkább az ő megnyugtatásuk véget. Végeztünk ilyen vizsgálatokat, mivel a levegőbe terjedő szag azért sokszor megnehezítette az életüket, és emiatt féltek, hogy lehet, hogy a vízüket is érinti.
Hogyan történik ilyenkor a mintavétel? Honnan vesznek mintát? És milyen körülmények között kell ezt levenni?
Megvannak erre az előírások, hogy ha szivattyú van a kútban, akkor az pár percig folyatni kell, és abból vettünk olyan mennyiségű mintát, amit a akkreditált laboratórium elvárt, és így vittük be a laborba. Ha mondjuk találnánk véletlenül jelentős mennyiségben, vagy valamiből határérték felett, ahhoz, hogy ehhez jogi eljárást lehessen indítani, akkor szoktunk megrendelni akkreditált mintavételt is hozzá, de jelen esetben erre most nem volt szükség. Tehát azt semmiképpen nem lehet állítani, hogy a mostani mérésünk bármilyen korábbi mérést vagy állítást cáfolna. Azt tudjuk állítani, hogy ezen 10 kútba azokra az anyagokra, amit mi vizsgáltunk, nincsen jelentős vagy határérték feletti szennyezés.
Mennyi idő alatt végeznek el egy ilyen vizsgálatot?
Hát maga a vizsgálat az mi oldalunkon az igazából a szervezéstől együtt egy pár nap vagy egy hetes munka. Az, hogy a labortól mennyi idő alatt kapunk eredményt, az nyilván a labor terheltségétől függ.
Önök melyik laborba vitték ezeket a mintákat? Több ilyen labor van az országban?
Több labor is tud mérni. Mi a legutóbbi vizsgálatainkat a Eurofinszel végeztettük egyébként, ahol egyébként maga az üzem is rendszeresen méret.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Önöket megnyugtatta a szakértő mérésekkel kapcsolatban hallott iménti nyilatkozata? Mondják el nekünk, mit gondolnak. És mit gondolnak, hogy elképzelhető-e egyáltalán a környezetbarát jövő akkumulátorok nélkül? Hol kellene ezeket előállítani? És vajon miért volt olyan forró téma ez az elmúlt hónapokban? Elvárható-e például egy megyei, illetve városi vezetőtől a lakosság érdekében, hogy komolyabban fellépjen az akkumulátorgyárak ellen, vagy mellett? Erről is beszélgetünk a következő percekben, hiszen stúdiónk vendége Tarnai Richárd főispán, a Pest megyei kormányhivatal vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és segít nekünk eligazodni, illetve a hallgatók reakcióira is válaszolni, mert hogy nagyon sok üzenet érkezik, és tényleg nagyon különböző szemszögből látják ezt a hallgatók. Van, aki azt írja például kicsit cinikusan, hogy hát téved a Greenpeace, igenis van szennyezés, mert hogy ők szennyezik a politikai légkört. Aztán egy másik hozzászólás, hogy hát ez a szervezet is pénzből működik. Lehet, hogy van némi irányultsága, hol vannak azok a környezetvédők, akik a háborút látják például szennyezőnek. De aztán azt írja konkrétan egy hallgató, hogy a Greenpeace csak annyit mondott, hogy ez alkalommal, és ebben a néhány kútban nem találtak mérget, nem pedig azt, hogy egyáltalán nem találtak volna, mert hogy találtak például éppen Gödön a levegőben és a talajvízben tonna számra magzatkárosító NMP-t, nikkelt, azon kívül sóskúton, stb. Bocsásson meg a hallgató, hogy nem tudom az egész hosszú üzenetet felolvasni, de talán kezdjük az elejéről. Ugye most hallottuk, hogy a Greenpeace hogy vizsgálta, és ugye olvashattunk az elmúlt hónapokban például erről a bizonyos NMP-ről is. Önök mit vizsgálnak, hogyan vizsgálnak?
Az utóbbi fél évben, egy évben ez a téma rendkívül fókuszba került, mert politikai eszköz és politikai fegyverré vált. Ugye azt halljuk fél éve, egy éve, hogy itt valami hatalmas a szennyeződés történt, amivel az ott élő emberek egészsége, testépsége veszélybe került, és erről maga a kibocsátó, tehát a Samsung SDI cég tehet, és cinkosan összekacsintanak a hatóságokkal, konkrétan Pest vármegyei kormányhivatal. Ez volt az állítás, ugye nem olyan régen, egy-két hónappal ezelőtt Magyar Péter, az akkori ellenzéki pártnak, a Tiszának a vezetője, szó szerint azt mondta, hogy veszélyeztetik a környéken élők egészségét az ott zajló folyamatok, vagy Virág Gabriella, aki ellenem indult országgyűlési egyéni körzetben, azt állította, hogy rákkeltő anyagok kerültek a levegőbe. Mi minden adat alapján és minden pillanatban száfoltuk ezeket, mert hogy a hatóságnak, vagy mi a dolga?
Azt, hogy ezeket felülvizsgálja.
Tehát az ilyen üzemek nagyon szigorú ellenőrzésben részesülnek. Kigyűjtöttük, hogy 1200 alkalommal történt az elmúlt időszakban ellenőrzés a Gödi Samsung területén, tehát 1200 alkalommal vizsgáltuk őket.
És tehát amikor egy ilyen vád felbukkan, akkor önöknek az a dolga, hogy rögtön megvizsgálják, hogy ez valós-e. Itt van előttem például a Gödért Egyesülettől, ugye zajszennyezésre panaszkodnak, illetve nehéz fémmérgezésről írnak, tehát ha önökhöz érkezik egy ilyen panasz, akkor azonnal el kell járniuk?
Így van, kétféle ellenőrzés van. Van, amikor egy panasz érkezik, és akkor kimegyünk, értelemszerűen akkor erről tudnak az adott gyár területén, és van az a másik fajta ellenőrzés, amikor bejelentés nélkül megyünk, és ilyen és olyan ellenőrzéseink is vannak. A hatóság feladata a következő, hogyha valami nincs rendben, valami nem stimmel, akkor figyelmeztesse először az adott ügyfelet, ez esetben ezt a céget, vagy bármelyik más céget, hogy javítsa ki. Bírságolni és szoktunk, ez a következő lépés. Itt 400 millió forintnál több bírságot szabtunk ki, amit egyébként be is fizettek. És a reményünk az, hogy ez alapján a jogkövető magatartás megvalósul, és megvalósult.
Tehát a hatóság... Akkor muszáj arról beszélnünk, igen, hogy miért bírságoltak, és mit kellett változtatni például, igen, ennek a gyárnak az esetében.
Nagyon fontos, hogy ki a gyárból semmiféle káros anyag, vagy semmiféle probléma nem került ki. Ugyanakkor az állítása az volt az ellenzék, az akkori ellenzék részéről, hogy de igen. Miközben nem akkreditált laborok által vizsgált anyagokat hoztak, az akkreditáció lényege és a hatósági munka lényege pontosan ez, hogyha ön bevisz egy laborba egy üveg valamit, akkor a labor azt meg tudja állapítani, hogy mi van benne, de az, hogy mikor, hol és honnan szedte, azt már nem. Ez csak a hatóság, jelen esetben a kormányhivatal tudja igazolni, hogy az mikor, honnan, milyen módon került mintavételre.
Bocsánat, Péter várakozik a vonalban, és mindjárt megszólítom önt, Pétert megígérem, jó, csak a hallgató üzenetében említette például ezt a bizonyos NMP-t, és én ezt olvastam erről, hogy ez például egy forgalmas út elő mellett is felbukkanhat, ha éppen ott vesznek mintát. Nem feltétlen kötődik ez akár egy akkumulátor.
Ha a vegyszerbolt forgalmas út mellett van, akkor ott is. Ugyanis bárki bemegy egy vegyszerboltba, és NMP-t nyugodtan lehet vásárolni. Tehát olyan anyagról beszélünk, ami egyébként kereskedelmi forgalomban is kapható. És egyébként az NMP-t, már elnézést, hogy ezt mondom, de hülye lenne a gyár engedni, hogy az bárhova elmenjen, hiszen ez egy drága szer, amit visszaforgatnak a belső rendszerükbe az akkumulátor gyártás során, és minden cseppje kincset ért, tehát pont az a lényeg, hogy rendszeren belül maradjon. És éppen ezért nem is történt ilyen szennyezés. Tehát odvas nagy hazugság volt az az állítás, hogy történt ilyen szennyezés, de tudjuk, hogy ez nem egy szakmai kérdés volt, ez egy politikai kérdés volt, ezért van az, hogy 4 nappal a választás után mindenki megvilágosodik.
Igen, bár azt gondolom, hogy érdemes erről gondolkodni, hogy szükségünk van az akkumulátorokra, és akkor hol, milyen formában érdemes ezeket a gyárakat működtetni.
Péter, nem akarom már retni,
igen, mielőtt erről beszélgetünk, szólítsuk meg Pétert, nem tudom, hogy érintett lakos, vagy hozzáértő, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Jánosi Péter építészmérnök vagyok, aki főleg ipari épületekkel foglalkozott, és mint ilyen a Metrotech irodaház, Váci úti irodaháznak a telkét vizsgáltuk, kontaminált volt a terület, méghozzá higannyal. A higannyal annyit kell tudni, de átfolyik a betonon. Ugyanakkor az újpesti Tungsram strand alatt például króm vegyületek vannak, mert oda temették a bőrgyáraknak a hulladékát. Valamint Nagykanizsától délre a horvát határ mellett méregtemetőt terveztem. Ez egy ritka feladat, tehát valamennyire konyítok a...
Értem, a Péter, és a témával kapcsolatban mit gondol?
A témával kapcsolatban annyit akarok csak hozzátenni, hogy óriási verseny van most, hogy a fosszilis energia hiány fellépett a tulajdonképpen a villamos autók iránt, tehát óriási előnyben van Magyarország, mert 4-5 ilyen akkumulátorgyárunk, és 2 olyan autógyárunk van, ami pont villanyautót gyár, tehát korszerű és versenyképes iparunk van. Na most, akinek nincs ilyen, és akar ilyet, az persze olyan politikai befolyásolással él, mint például esetünkben is, hogy tulajdonképpen politikai aktorokat vesz meg kilóra, és elhiteti a szerencsétlen hozzá nem értő közönséggel, hogy itt óriási mérgezés van.
Értem.
Felhívom a figyelmét arra, hogy óriási kutatási eredményeink vannak, hiszen a Planet 2000 kiállításon 30-40%-kal megnövelt akkumulátor teljesítményt értek el a katód anód fejlesztéssel magyar fejlesztő mérnökök, és ezt Áder János ismertette, amikor bemutatta a kiállítás anyagát.
Péter, köszönöm szépen, köszönöm, hogy erre is felhívta a figyelmünket, és bizony van, amire érdemes büszkének lennünk, és mielőtt beszélgetünk még a jövőről, hadd szólítsam meg Miklóst is, aki itt várakozik a vonalban. Jó napot kívánok!
És csókom, Ágnes. Nem vagyok a szakértője ennek a témakörnek, sem műszaki, se üzleti, se egyéb alapon, mint annyi másnak se. Én arra hegyezzük ki a véleményemet, amit Kegyet kérdezett az előbb, hogy miért pont most, ilyen rövid idővel a választás után derülnek ki ezek a dolgok. Hát azért, mert a választási kampányban a Greenpeace-nek a manipulált eredményei, úgymond idézőjelben eredményei, ezek befolyásolták nyilvánvalóan a választóknak a gondolkodását, különösen azoknak, akik olyan környéken élnek, ahol működnek ezek az akkumulátorgyárak. Egyébként pedig a Greenpeace-nek az aktivistái se függetlenek, ők se a két szép szemünkért dolgoznak, hanem nyilvánvalóan jól meg vannak fizetve valakik által, és ebből kifolyólag az is nyilvánvaló, hogy azokat a szándékokat képviselik és hajtják végre, amit a főnökeik előírnak.
Értem.
Sajnos ez a...
Értem. Miklós, köszönöm szépen önnek is, hogy elmondta a véleményét, és itt érdemes talán megemlíteni, hogy Kammerer Zoltán Göt polgármestere is nyilatkozott az üggyel kapcsolatban. Ő azt mondta, hogy minden vizsgálatnak örülök, hiszen minél több adat áll rendelkezésünkre, annál tisztábban látunk, és annál biztonságosabb a város. Azt is elmondta, hogy polgármesterként nem tudja ellenőrizni a gyár működését, de azt igen, hogy mi jut ki a levegőbe, tehát hogy az mennyire lehet szennyezett, és továbbra is itt van velünk Tarnai Richárd, a Pest megyei kormányhivatal vezetője. Önök is nyilván tudják, és fogják a jövőben is ellenőrizni, hogy például mi jut ki a levegőbe, és érdemes azt is elmondani, hogy ugye különböző technológiák vannak, elvárható egy környezetbarátabb, nagyon is olyan technológia, amely vigyáz a környező lakosságra. Ugye ezeket megfogalmazzák?
Hát, hogy fogjuk-e a jövőben vizsgálni, azt nem tudjuk, ugyanis az még hivatalban nem lépett kormány a területi közigazgatással nem nagyon bíbelődött a programjában, a nyilvánosságra hozottban sem, illetőleg a titkos programban sem. Valószínűleg nem tartja olyan fontosnak, hogy említésre méltó legyen, de pont majd a kedves hallgatók fogják látni ennek a előnyét vagy hátrányát, hogy jól van ez így, hiszen a kormányhivatali struktúra az 2011-ben pont azért jött létre, hogyha van egy ügy egy magánszemélynek, vagy egy gyárnak, vagy egy cégnek, akkor az úgy tudjon végigmenni, hogy ne kelljen 25 hivatalhoz menni. Hát emlékezzenek vissza, 2010 előtt a dekoncentrált szervek időszakában pont erről volt szó, hogy külön el kellett menni a környezetvédelmi hatósághoz. Ott önálló vezető, külön ilyen vezető, olyan vezető, külön határidő. Ha az a papír megvolt, át kellett zarándokolni egy másik hivatalhoz, mondjuk az építésügyi hivatalhoz, ott megint végig kellett ezt járni. Nem működött semmi. Most a dekoncentrált szervek lépnek majd elő, tehát a kormányhivatal valószínűleg meg fog szűnni. Az én mandátumom lejár a kormányéval együtt, tehát az összes főispánné egyébként, és már látjuk, hogy valószínűleg nem is lesz megújítva a kormányhivatal, szét lesz szedve dekoncentrált szervekre. Ha ez így lesz, akkor ez azt jelenti, hogy az ügyfeleknek újra kezdődik az a hosszú körforgás, hogy hónapokig, évekig fognak tartani az ügyek. Mert itt mi történt mondjuk ebben az ügyben, Samsung ügyben? Az építésügyi főosztály, a kormányhivatal része, a környezetvédelmi főosztály, a munkavédelmi, tehát bárhol gond volt vagy baj volt, jeleztek a főosztályvezetők egymásnak egy hivatalon belül, azonnal tudtak lépni, azonnal föl tudták hívni a figyelmet, ha valami nem stimmelt, a jogkövető magatartásra rábírni az ügyfelet, és ennek az lett a vége, hogy a jogkövető magatartás után már engedélyezhető volt a működés. Egyébként ezt a kúria legutóbbi ítélete meg is erősíti. Tehát az egységes környezethasználati engedélyt hatályba léptetését azt a kúria február 3-án kelt ítéletében meg is erősítette. Most úgy néz ki, hogy ennek a világnak vége? Tehát a kormányhivatali struktúra az ilyen értelemben biztos, hogy nem fog működni.
Különböző környezetvédelmi szervezetek úgy, méréseire fognak hagyatkozni?
Nem tudom, mire fognak hagyatkozni, de az az akkreditáció, az a hitelesség, ami az államigazgatásban, egyébként az ellenzék sem támadott a választási kampányig, ez nagyon érdekes, tehát ebben konszenzus volt. Ennek most nagyjából vége, és nem tudjuk, hogy mi vár ránk, az emberekre, az ügyfelekre, a cégekre, de az, hogy sokkal lassabb, kiszámíthatatlanabb lesz minden. Nagyjából az a világ várható e tekintetben is, hogy visszajön, ami 2010 előtt volt. Lassú és nem ügyfélközpontú. Hát ettől félünk legalábbis. A jelenlegi bejelentések erre engednek következtetni.
Beszélünk majd még a jövőről, ugye, illetve ennek a gyárnak az esetében is, hogy például mi az, amit modernizálni kellett, mire jó egy-egy szűrőberendezés, vagy az önök adatait kik hogyan használhatják majd akár a jövőben. És mit gondolnak önök, kérdezem a hallgatókat is, hogy vajon miért váltak ennyire célponttá éppen az akkugyárak? Mit gondolnak, van jövője ennek a technológiának? Elképzelhető a környezetbarát közlekedés egyébként enélkül. Mit tapasztaltak akár külföldön, hogy láttak-e hasonló gyárakat, tudnak-e róla? Mondják el nekünk, 0639666 az SMS számunk, és láttam, hogy a hírek előtt Tarnai Richárd szeretett volna még egy mondatot ide fűzni.
Igen.
Pontosan... Egy rövid mondatot, mert hamarosan jönnek a hírek, de parancsoljon.
Akku nélkül megy-e egy elektromos autó? Ez lett volna a kérdés. A hírek alatt lehet ezen gondolkodni.
Egy perccel fél öt után, tehát rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Az uniós nagykövetek jóvá hagytak a 90 milliárd eurós hitel felvételét és folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszország elleni újabb, immár 20. szankciós csomagról, jelentette be az Európai Unió tanácsának Soros ciprusi elnöksége. A tájékoztatás szerint a végső döntést holnap hozhatja meg a tanács. Újabb két nevet jelentett be leendő kormányából Magyar Péter leendő miniszterelnök. Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza kormány terület és vidékfejlesztési miniszterének, a miniszterelnökség vezetésével pedig Ruf Bálintot bízza meg. Tűz volt az iváncsai akkumulátorgyárban, több dolgozó kórházba került, tájékoztatott közösségi oldalán Nagy Ervin. A Tisza párt megválasztott parlamenti képviselője azt írta, az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett hozzá arról, hogy a gyárban nem minden esetben tartják be a munkavédelmi előírásokat. Ezért tájékoztatást kért a tűzeset pontos körülményeiről is a vállalat vezetésétől. Sztrájk készültséget hirdettek a cseh közszolgálati televízió és rádió alkalmazottai. A média törvény tervezett módosítása ellen tiltakoznak. Azt is kifogásolják, hogy Andrej Babis kormánya a lakossági díjfizetés helyett állami költségvetésből finanszírozná a közmédiát, amelynek bevétele jelenleg éves szinten átszámítva 135 milliárd forint. Május 1-től egész nap fogadja az utasokat az Ásotthalmi és a Röszkei közúti határátkelőhely. A nyitvatartásáról és a várható várakozási időkről bővebben a rendőrség határinfó oldalán lehet tájékozódni. Pátyol felhős, napos idő várható eső nélkül. Éjszaka általában -2 + 4 fok valószínű, napközben 6-21 fok várható. A hétvégén napos, kellemes idő lesz.
Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel.
3 perccel 5 után műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásokat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Hallott róla, hogy nincs környezetszennyezés a Gödi Samsung gyár környékén a Greenpeace adatai szerint. Mit gondol, miért csak most hozta nyilvánosságra a jelentést a globális környezetvédelmi szervezet? És mit szól hozzá, hogy Brüsszel már Szerbiát fenyegeti az uniós források befagyasztásával? Telefonszámunk, melyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. Stúdiónk vendége továbbra is Tarnai Richárd, a Pest megyei kormányhivatal vezetője, akivel a hírek előtt már feltettük a kérdést is a hallgatóknak, hogy vajon elképzelhető-e a jövő közlekedése akkumulátorok nélkül. Azt mondta, hogy az elektromos autók közlekednek-e vajon akkumulátorok nélkül. És valóban itt vannak előttem is konkrét adatok, hogy az olajválság miatt milyen brutális mértékben lőtt ki a kereslet az elektromos autók iránt a hazai piacon is. Parancsoljon!
Igen, friss élmény. A mai nap beszéltem egy autókereskedővel, és ő jelezte, hogy megdöbbentő, hogy az utóbbi hónapban a mellette lévő elektromos autókereskedőnek az üzlete bőven lehagyta az övét. Tehát látszik a lakosság magatartásából is, hogy az emberek itt Magyarországon is tartanak attól, hogy a fosszilis energia vagy el fog fogyni, vagy irgalmatlanul drága lesz, és ezért valami alternatívában gondolkodnak, már pedig közlekedni kell, és ezért mozdul el az elektromos autók felé a történet. Ha viszont elmozdul, de nincs akkumulátor, amivel működjön, akkor az a 22-es
csapdája. De miért van ez az ellentmondás? Ugye hát Nyugat-Európában is, ha zöldítésről beszélünk, akkor az első, amit megemlítünk, az elektromos autók, hogy akkor hol teremjenek ezek az akkumulátorok, amelyek működtetik ezeket az autókat?
Ez egy nagyon érdekes, hogyha egy konzervatív patrióta kormány által irányított országban van akkumulátorgyár, az rossz akkumulátor. De ugyanígy emlékezünk vissza 10-15 éve ezelőtt, amikor ilyen országokban, ilyen vezetési országokban atomerőművek működtek, akkor oda láncelták magukat a Greenpeace-esek, meg egyebek voltak az odavezető sinekre, és akkor rossz volt az atomenergia is. Majd mostanra kiderült, az Unió már hivatalosan ismeri, hogy nem, az atomenergia jó, és újra kéne indítani azokat az atomerőműveket, amelyeket egyébként bezártak, csak már nem lehet újraindítani, viszont a fosszilis erőművek meg beindultak, és a környezetet károsítják. Most ugyanennek a folyamatnak vagyunk a tanúi, elnézést. Tehát azt látjuk, hogy vége a választásnak, most már baloldali kormány fog alakulni, hát látjuk, a kancellár, a miniszter is egy echte MSZP-SZDSZ kormányból érkezett elvtárs, tehát itt most nincs mit látni, hát ezt mindenki tudta is. Most már jó. Tehát most már nincs semmi baj az akkumulátorral, hiszen látják, hogy a GDP-nek több mint 3%-át adja például a Samsung üzemgödölön. Hogyha nincs, akkor a GDP sincs, bevétel sincs, és egyébként meg pontosan tudta mindenki, hogy nem szennyezik a környezetet, és nem veszélyeztetik az ott élők érdekét. Ez egy tudatosan fölépített politikai kampány volt. Ezt mindenki tudta, mindenki látta, csak sokan elhitték, hogy nem így van.
Talán érdemesen megemlíteni, ma olvastam, hogy például az Iváncsai gyárban volt hétfőn tűzeset, ugye sosem tudjuk sajnos más gyári balesetekkel kapcsolatban sem. Nagy Ervin színművész szólalt meg a tragédiával kapcsolatban, hogy azonnal tudni szeretné. Úgy tudom, hogy dolgozók esetleg füstmérgezést kaptak, vagy füstmérgezésre utaló tünetekkel vitték őket kórházba, hogy mi történhetett ebben a gyárban. De ez
egy ilyen eset volt egyébként a Gödi Samsung gyárban is, ugye egy bizonyos szürke por, rejtélyes szürke por volt, vagy nem volt, sokan látni vélték, és mondták, hogy itt tömeges megbetegedés történt bent a gyárban, mert ugye több mint 7000 ember dolgozik itt. Most már elmondhatom, mivel itt a vizsgálatok eredménye előttem, hogy négy embert érintett ez a fajta talán ott lévő szürkepor, mind a négynél bőrpír keletkezett a kezen. Tehát több mint 7000 munkatársból négy embert, akik egy teremben, egy szobában dolgoztak, és ez az anyag, amiről nem tudták egyébként megállapítani utólag sem, hogy mi, ez azt a tünetet okozta, hogy a kézen bőrpír keletkezett. Hát nézze, most erre persze lehet azt mondani, hogy tömeges mérgezés és Armageddon is itt a világvége, kivizsgáltuk, megállapítottuk valóban ennek a négy embernek az esetében, hogy történt, de az orvosok sem tudták megmondani, hogy ez minek a következménye, és nem tudták az okát sem megállapítani. Úgyhogy...
Egyébként hogy van ez Nyugat-Európában? Mit tapasztal, hogy máshol is ilyen komoly téma az akkumulátorgyárak jelenléte?
Komoly politikai téma. Tehát nem szakmai téma, ezt még egyszer szeretném rögzíteni. Ha szakmai téma lenne, akkor nem lenne semmi gond, mert akkor meg lehetne vitatni ezeket a dolgokat, de amikor az Gödért Egyesület és annak vezetői naponta azt mondják, hogy ők pontosan tudják, hogy mi zajlik a gyáron belül. Ők pontosan tudják, hogy mi történik ott, majd Magyar Péter interjút készít pár héttel ezelőtt két arcát kitakaró, nevét nem vállaló valakivel, aki 6-8 évvel ezelőtt ott dolgozott, és ők láttak valamit, mondjuk egy vizes termet, ott víz volt, vagy valamiféle víz volt, és ők biztosak abban, hogy az, csak akkor miért nem szóltak? Akkor miért nem kezdeményeztek vizsgálatot? Utólag bárki bármit mondhat, és még egyszer mondom, orvosi vizsgálatok, orvosi leletek ezt nem támasztják alá. Ha valakit mérgezésért, ugye nem gondolja senki, hogy nem rohanna azonnal orvoshoz.
Én értem természetesen az ön álláspontját. Azt gondolom, hogy nyilván minden gödi ember élete nagyon fontos és értékes, és az ő védelmük, és nagyon rossz az, hogyha otthon úgy ülnek, hogy rettegnek amiatt, hogy vajon most mi van a levegőben, amíg eljut a gyermekem az iskolába, tehát biztos, hogy őket meg kell nyugtatni. Minden esetben.
Ezt tettük, tehát még egyszer mondom, az 1200 ellenőrzés, a 400 milliós bírság, ennél nagyobb megnyugtató erőt én nem nagyon tudok elképzelni.
Bertalan van itt velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok, Bertalan!
Későkkor örülök, hogy szót kaphattam. Senkinek a védelmében nem szeretnék szerepelni, csak az objektivitás és a röltes talaján legalább négy szempontból szeretném ezt a jelen helyzetet megvilágítani röviden és tömören. Egyrészt, szerintem az lett volna rendkívül korrekt a Greenpeace részéről, ha az első hírre ő kimegy, mintát vesz, megvizsgálja, vagy megvizsgáltatja, és annak az eredményét hozza nyilvánosságra, és nem kezd el rémhírt terjeszteni idejekorán, nem beszélve arról, itt most áttérek rögtön a másik szempontra, meg sem nevezte, hogy milyen vegyületekről van szó. Három elemet említett fel a Mendelejev táblázatból, a három elem önmagában egyik sem mérgező, már is mondom, hogy miért nem. A nikkel, azaz acélnak az ötvözőanyaga, senki nem halt meg azért, mert nikkel ötvözetű villáskulcsot forgatott a kezében. Kettő, a kobaltot a gyógyászat használja, ha nem tévedek, talán a 64-es izotópját a rákbetegek besugárzásába, de még azok se haltak meg a kobalttól, mert inkább meggyógyultak. Három, a mangánt pedig még a vízművek is használja az acélcsöveknek a belső felületének a rozsdátlanítására, illetve a rozsda képződés megelőzésére, illetve annak a késletetésére. Tehát ennek a három elemnek a felemlítése csak azok számára rémisztő, akik azt sem tudják, hogy ezek a fémek mik.
Hát nem tudjuk, laikus hétköznapi emberek általában nem tudjuk, de ha azt mondja egy környezetvédelmi szervezet, hogy jaj, itt nagyon nagy baj van, azt általában elhisszük. Hogy a mi érdekünkben mondja.
A harmadik szempontot engedje meg még, meg a negyediket is már is mondom. Harmadik, a nikkel mangán féltartós elemet naponta forgatják az emberek milliója a kezükben, senki nem halt meg tőle. Négy, ez a három betűs rövidített vegyület azt mondja, a szennyvízben megtalálható, és mit tudom, magzat, ki iszza a szennyvizet? De a szennyvíz egyébként is káros, mert 8 milliárd ember kólibaktériumot ürít a szennyvízbe naponta, de senki nem iszta a szennyvizet a kólitól, ha szájon kerülne a szervezetbe, vérhast kapna, de nem iszta senki a szennyvizet. Tehát olyasmire hivatkozik, ami teljesen oktalan és a realitásoktól távol áll. De most itt az újabb hír, csak átkapcsolok egy picit itten a... úthoz kapcsolódóan, itt most már megint az azbesztet szedték elő, hogy Ausztriából azbesztes követ hoztak az útra. Ez megint a rémhit. Ki nyalogatja az azbesztes követ? Hát olyan hülyeségeket ad elő már, bocsánat, a Greenpeace időnként, hogy valami eszmélet
nem. Bertalan, értem, csak hagyj köszönjem meg önnek, mert nagyon sokan várakoznak még a telefonvonalban, és azt hiszem, hogy értjük mindannyian a józan felvetést, de nagyon szeretném, hogyha Tarnai Richárd itt a stúdióban reagálhatna mindenre, amit mondott, mert látom, hogy bőszen jegyzetelt.
Igen, köszönöm szépen. Szakember, tehát ez többször elhangzott ez a szó. A szakemberek, engedtessék meg, azok a hivatalokban vannak. Tehát nálunk a környezetvédelmi főosztályon környezetvédelmi mérnökök vannak, akik ezt tanulták, ez a gyakorlatuk, ebben foglalkoznak 5-10-20, nem tudom hány éve. A munkavédelmi területen, a munkavédelmi főosztályunkon olyan emberek vannak, akik ugyanennek a dolognak, tehát mondjuk egy gyár működésének a munkavédelmi részét nézik meg. Azzal foglalkoznak egész életükben, ez a hivatásuk, ez a végzettségük, hogy egyébként a munkavédelmi felszerelések rendelkezésre állnak-e, hogy egyébként tartják-e a szigorú munkavédelmi szabályokat, stb. Tehát a szakemberek azok a kormányhivatal munkatársai és részét képezik, és őnekik egy szempontjuk van, egyrészt, hogy ügyfélközpontúak legyenek, hogy megvalósulhassanak a beruházások, hogy így tudjanak segíteni a magyar GDP emelkedésének és az életszínvonal emelkedésének, de mindez úgy történjen, hogy minden jogszabály a legszigorúbb, egyébként az Európai Uniónál sokkal szigorúbbak például a környezetvédelmi jogszabályaink betartásra kerüljenek. Most akkor jön itt nem valaki a nem tudom, Greenpeace meg a nem tudom én milyen PISZ nevű szervezettől, amely szervezetek nem szakembereket, lehet, hogy ott is végeztek ilyen tanulmányokat, de bocsánat, ezek magáncégek, olyan cégek, olyan szervezetek, amelyeket valaki fizet. Ők nem a bérből és fizetésből élnek, hanem ezek cégek, még egyszer mondom, a finanszírozás az valahonnan történik. Az utóbbi időben elég sokat hallottunk, hogy ez milyen érdekes, hogy honnan érkeznek ezek a pénzek. Tehát persze lehet, hogy szakmailag nagyon jól kinéző szövegeket löknek, de milyen érdekes, hogy ez valahogy mindig úgy van, hogy amikor választás előtt vagyunk, akkor itt Armageddon van, a választás után pedig hirtelen a paradicsomban vagyunk. Tehát azért mondom, és a kollégáim védelmében a szakemberek, azok valóban a kormányhivatalban vannak, akiket egyébként már évek óta a politikai inzultus ér amiatt, hogy ők hogy látják el a feladatokat. Kiválóan látják el a feladatokat, és már elnézést, ez nem olyan Paprika Jancsik mondják meg, akiket egyébként magáncégek finanszíroznak.
Ez az a műsor, ahol azért igyekszünk teret adni a hallgatók véleményének is, és itt van Imre, aki türelmesen várakozik, és mindjárt önt is megszólítom, de nagyon sokan írnak különböző véleményt SMS-ben, és muszáj azok közül is néhányat felolvastam, hogy ne haragudjanak meg rám, hogy nem hallanak semmilyen másik véleményt. László mondja nekünk 70-es mobilról, az osztrák állam 15 éve hátráltatja a Paks 2-t, mert árampiacot veszít, a Greenpeace pedig szerinte egy francia titkosszolgálati civil szervezet. János azt mondja, a politikusok többsége nem szakértő, főleg műszaki kérdésekben, ezért a laikus, de érzelmileg elkötelezett közvélemény könnyen megvezethető, ezt használják ki az NGO-k és hasonló díszes, úgymond független gyülekezetek. Aztán 30-as mobilról egy üzenet. Én azért nem tennék fel mindent egy lóra, ha bármi probléma van a gazdaságban, először az autók eladása csökken, az élelmiszertermelés és feldolgozás az mindig kell, erre a lóra is tenne a hallgató. Még egy vélemény, szerintem nem kellene összemosni a két dolgot, mert ez árt ezek ártani szándékoznak, jól egyrésztről mindenképpen politikai befolyásolás, mint a kőolajvezeték mizéria, másrészt pedig egy darabig mindenképpen, de hát itt cégnevet ír, amit nem mondhatok, féle vagy más ilyesmit kell találni, tehát olyan céget gondolom, amely forgalmazza ezeket az akkumulátorokat, és még jó aláírással egy hallgató írja nekünk, hogy érdemes lenne az akkumulátorgyárak és az autók, repülők, stb. Levegőszennyezését, akik vehemensen támadják a gyárakat naponta, hogy szennyezik a levegőt, és természetesen nem mondanának le aztán az autózásról, holott a belső égésű motorok direktben szennyezik a levegőt nap mint nap. Tehát ezek a hallgatói vélemények néhány legalábbis azok közül, amelyek érkeztek, és Imrét is szívesen meghallgatom. Jó napot kívánok!
Szép napot, üdvözlöm Önöket! Hát ugye elhangzott, hogy a Greenpeace most nem talált ezekben a kutakban semmit, de amennyi ebben a műsorban ma már elhangzott minden és mindennek a száfolata vagy a tagadása, akkor az is kérdés, éppen azt hangzott el pár mondattal ezelőtt, hogy ők nem szakemberek, tehát akkor ez még az is elképzelhető, hogy mégiscsak van a kutakban is szennyezés, de akkor már nagyon-nagyon nagyban lenne a baj, hogyha a kutakban is eljutott volna bármiféle szennyezés, arra már nem is lenne megoldás, tehát az gyakorlatilag a térségnek a végzetét jelenteni, ha már a kutakban is megjelent.
Tehát a talajvízben van, ha azt mondja, hogy a lakossági kutakban.
Igen, de nem is az az érdekes, hanem ugye elhangzott itt kétszer-háromszor is, hogy azért az elmúlt években csak sikerült egy 400 milliónyi büntetést kiosztani, meg hát azért aki figyelte a híreket, meg olvast, és ez nem kellett a Greenpeace, meg senki nem kellett, hát a magyar titkosszolgálatokat be kellett már vonni, itt olyan problémák voltak, a parlament foglalkozott vele, és nagyon hathatós intézkedéseket kellett hozni. Tehát azt senki nem cáfolja, hogy 100-szoros, sőt volt olyan anyag, amiből 500-szoros, volt a megengedett határértéknek a kimutatható.
Imre megteszi, hogy itt marad velünk a vonalban, de hagyj reagáljon mindenre, Tarnai Rihárd, jó, mert látom, hogy felvonta a szemöldökét, és szeretném, hogyha elmondaná a gondolatát ide kapcsolódva.
Igen. Köszönöm szépen, és szeretetek, köszöntöm Imre. Valóban az ellenőrzéseknek, még egyszer mondom, az a célja, hogyha bármilyen szabálytalanságot találunk, a legkisebbet, és itt ezen van a hangsúly, hogy a legkisebbet már az elején el tudjuk csípni, és fokozatossággal, először figyelmeztetéssel, utána bírságolással, jogkövető magatartásra bírjuk a céget, ez esetben a Samsung SDI-t. És ezt tettük. Tehát itt nem azt jelenti, hogy a bírságok azért lettek kiszabva, mert olyan mértékű emberek életét, egészségét veszélyeztető dolog történt, hanem például nem volt beépítve egy olyan szerkezet, ami egyébként a gyár működéséhez szükséges, nem okozott ennek a berendezésnek a hiánya semmiféle problémát, de pontosan azért van a jogszabályba beírva, hogy legyen ott, hogy ha mégis keletkezne valami nagy baj, akkor ez üzemelni tudjon. És itt a fokozatosságon van a hangsúly, nézze, hogyha ön is tilosban parkol, akkor nem azonnal letöltendő életfogytiglanra fogják ítélni, hanem először figyelmeztetik, hogy talán máskor ne legyen szíves ne tilosban parkolni, és kap egy kisebb fajta bírságot. Tehát ugyanez történik a hatóságok részéről minden egyes ügyben, hogy próbáljuk jogkövető magatartásra bízni a céget, és valóban sok esetben kellett, 1200 az nem kevés eset, de sok kicsiből összejött ez a több mint 400 milliós bírság, és ez nem azt jelenti, hogy olyan szennyeződések voltak, amit bárkinek az életét vagy testi épségét veszélyeztette volna. Ebben szerettem volna csak kiegészíteni, bocsánat.
Elegendő volt, vagy kielégítő volt a válasz ön számára, Imre?
Hát kielégítő volt, de mindenképp azt mondom, hogy ha már odaig jutott volna ez a cég, hogy már a kutakban kimutatható, akkor az gyakorlatilag a világ vége annak a térségnek. Tehát idején semmiképpen nem szabad eljutni nyilvánvalóan. Az más, hogy ezt most itt mindenki a saját politikai szájéző szerint próbálja magyarázni, hogy miért történt, vagy mi miért nem történt, az biztos, hogy itt voltak azért mégiscsak komoly. Hát a parlament nem véletlenül foglalkozott vele 23-ban, tehát nem a hatóságok foglalkoztak csak vele, ez már a parlament elé került, mert akkora volt a probléma.
Mert akkora volt a gyár mérete, tehát még egyszer mondom, a GDP-nek közel 3%-át termeli meg, tehát minél nagyobb valami, annál nagyobb vihart lehet egyébként körülötte kavarni, és annál nagyobb félelmekkel tettük az emberekben, hogy te jó ég, itt mi történik. Hát ugye a kormány egyik tagja, a külügyminiszter úr itt 5 kilométeres körzeten belül lakik, lakna-e ő ott, ha bármi egyébként, amiről elvileg tudnia kellett volna, vagy tudott volna, ha bármi veszély lenne. Hát valószínűleg nem, sőt, biztos, hogy nem. Tehát ezért mondom azt, hogy itt a gyár mérete és a beruházás volumene miatt, amit egyébként Németország, Franciaország és Hollandia előtt szerzett meg Magyarország, hiszen azok az államok annak idején mindent megtettek, hogy ez a beruházás ott valósuljon meg, mert pontosan tudják azt, hogy ez annak a nemzetgazdaságnak micsoda előnyt jelent. Tehát azért ezt is látni kell, hogy itt az arany középút minden jogszabály tartassék be, minden környezetvédelmi, munkavédelmi előírás tartassék be, és egyébként egy jó dolog jön így létre, és szerintem ebben az esetben sikerült ezt elérni, ezt most már a Greenpeace is így 4 nappal a választás után belátta.
És nem tudom, hogy van-e még hallgató a telefonvonalban. Tamás van itt velünk esetleg? Mielőtt, igen, jelzi nekem közben a szerkesztő kolléganőm Nagy Katalin, hogy egy hallgató várakozik, ugye? Tamás szólítom, jó napot kívánok! Tamás van velünk, ugye?
Kívánok.
Üdvözlöm, parancsolja!
Igen, jó napot kívánok! Üdvözlöm és a hallgatókat is, meg a szakértő, meg a vendégét, a szakértőre. Na most a lényeg az az, hogy a Greenpeace az tulajdonképpen egy kis durva fogalmazása, egy terrorszervezet. Ökoterroristák.
Hát, azért fogadalmazzunk óvatosan, Tamás, ugye én itt minden hallgatót arra szoktam kérni, hogy senkit ne sértsünk meg, akit nem muszáj.
Hát tegye a viselkedésük alapján, még a 70-es, várjon, még a 80-as évek elején, 80-asak végén dolgoztam Németországban, és atomerőműben dolgoztunk. Hát néha nem lehetett bemenni, annyira odaültek már a zöldek, úgyhogy én ezt másképp
ezekre az odaragasztós mozgalmakra gondol, ugye Németországban
Odaragasztós az a városokban volt. Igen, ez egy érdekes, hát szintén Greenpeace szimpatizánsok meg, de ezek azok a csoportok, akik a Greenpeace tulajdonképpen nagyon gyengének tartják. Tehát még extrémebbek. Na most mindentől eltekintve, valamikor Németország ezeket az akkumulátorgyárokat szerette volna ő maga is felépíteni. De végül is Magyarországra jött a Samsung.
Igen, például. Ezt említette az imént is Tarnai Rihárd, valóban emlékszünk rá, hogy lobbiztak valóban Németországban is, Franciaországban is ezekért a gyárakért.
Igen, de szerintem ők valahol érezték azt, hogy Németországban abból, amit ígérnek, abból nem lesz semmi. Nagyon jó példák vannak erre, például az Intelnek az óriási chipgyára, amiből most már le van fújva az egész, mert nem lesz semmi. Hát a pénz valahol elment, különböző csatornákon, Németországban erre nagyon könnyű. Na mindegy, a Greenpeace az tulajdonképpen gyakorlatilag egy olyan szervezet, amit nagyon könnyű befolyásolni. Mint minden ilyen gazdasági szervezet, vállalkozás, ez az amaz.
Értem. Én nekem most muszáj itt felhívni.
Aki fizet.
Igen. Aki fizet, nyilván annak a véleményét fogja tükrözni, csak arra kell felhívnom itt a figyelmet, egy hallgató írja nekünk közben, hogy milyen jó lenne egyébként, ha Greenpeace-től is valaki benn lenne a stúdióban. Ugye hallottuk, hogy a méréssel kapcsolatban nyilatkozott egyébként a szervezetnek az illetékese a műsorunkban már. De való igaz, hogy talán ne tegyünk egyetlen szervezetet bűnössé. Ugye ők most nyilvánosságra hoztak méréseket. Itt azért előtte bőven voltak mások is, ugye a Gödért egyes például már említettük, akik megfogalmazták a különböző aggályaikat, és látom, hogy Tarnai Rihárd csóválta közben a fejét.
Igen, hiszen a kormányhivatal folyamatosan, ami a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra hozható volt, mi mindig minden adatot megosztottunk. Tehát az állítás, hogy más szervezetek nyilvánosságra hoztak, mi megtitkolóztunk, mert ez volt a politikai narratíva, így állították be, megjegyzem sikeresen, az április 12-i eredményeket látva sikeresen, mintha a hatóság titkolózna, mintha mi összejátszanánk a cégekkel, szervezetekkel, és ezzel szemben vannak a civil szervezetek, akik ezek a átláthatóság, nyilvánosság, nem. Tehát végig a kormányhivatal minden a jogszabályok szerint és a gazdasági titkokat nem sértő adatokat végig nyilvánosságra hozta. Ezt a valamennyi bírósági eljárásban, amiből jó pár volt, mondom legutóbb éppen a Kúria 23-án hozott ítéletet, ami megerősítette a mi eljárásunknak a helyességét, ez mind-mind szerepelt minden iratban. Tehát itt, itt titkolózásról szó sem volt. Csak mivel nem az az eredmény jött ki, amit szerettek volna egyesek, mondjuk a Gödért Egyesület és a Greenpeace, hát azt mondták, hogy, hogy mi rosszul járunk el és titkolózunk. Ez nem volt igaz.
Azért köszönöm szépen Tamásnak, hogy kinyitotta kicsit a látóterünket. Ugye ő is említette már, hogy Németországban például mi tapasztalható. Én találtam egy térképet a növekedés.hu oldalán egyébként az akkumulátorgyárak elhelyezkedéséről, és még korábban tényleg az volt tapasztalható, hogy inkább a periférián próbálták elhelyezni ezeket a gyárakat, vagy legalábbis nem saját maguknál az országban. Ez ma már nem tapasztalható, és szaporodnak ezek a gyárak. Ezt jól olvastam ki erről a térképről,
abszolút,
ugye?
Abszolút, de hogy mennyire, mert itt a hisztéria szó, amit magamnak leírtam, és ez az, ami szerintem ezt az egész témát belengte egészen 16-áig, most már hirtelen minden rendben lett. Tehát egy működési engedélyre adott be egy gyár Pest vármegyében engedélyt, konkrétan műanyag dobozokat gyártott, a műanyag dobozokat valóban az akkumulátorgyárnak gyártotta. Műanyag dobozról beszélünk. Ebben a műanyag dobozba lehet virágágyást létesíteni, lehet tudom én, tollakat tartani, bármit, tehát ez egyszerű műanyag doboz. És már úgy ment a választás előtt bizonyos politikai csoportok részéről, hogy itt akkumulátorgyár akar létesülni. Nem, hanem műanyag dobozgyár. A műanyag dobozgyár az nem csak az akkumulátorhoz gyárt műanyag dobozt, hanem műanyag dobozt a uzsonnás dobozként, meg stb. De annyira át volt politizálva, és annyira hiszterikus hangulat lett, hogy már teljesen mindegy, hogy mi volt az igazság, hogy leírtuk, hogy egyébként ez azért adtunk engedélyt, mert egyébként mindenben megfelel a jogszabályoknak, és köze nincs az akkumulátorgyár. Az, hogy azt a acak dobozt már elnézést felhasználja az akkumulátorgyár is, hát ő is felhasználja, de abban semmi nincs, ami az akkumulátorhoz kapcsolódik, teljesen lényegtelen volt. Most még egyszer úgy látom, hogy fölkelt a nap, mindenki megvilágosodott, itt már nincs probléma, hát hála Istennek.
Meg fog férni egymás mellett. A fejlesztés és a zöldítés a jövőben könnyebben meg fog férni egymás mellett.
Most már innen jobb lesz, igen, ezt hallhattuk is.
Igen, nincs nagyon más út előttünk talán, tehát, hogy muszáj a technológiához ragaszkodnunk, hogyha valóban környezetbarátabb megoldásokat
keresünk. És hogyha sikerül úgy, hogy nem változtatjuk meg a véleményünket egy választás előtt és utáni véleményre, akkor ez még különösen szerencsés is tud lenni.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy hajlandó volt még részt venni ebben a beszélgetésben, és minden kedves hallgatónak köszönöm szépen, aki megosztotta velünk a tapasztalatait, akár a telefonon keresztül, akár írásban, SMS-ben. Tarnai Richárd, a Pest megyei kormányhivatal vezetője volt itt velünk. Hamarosan már egy másik témával folytatjuk, ezzel kapcsolatban telefonálhatnak. Mit szól hozzá, hogy Brüsszel már Szerbiát fenyegeti az uniós források befagyasztásával? 061-759-52-00 a telefonszámunk. A hírek után majd ezzel folytatjuk.
Magyarország Horváth Ágnessel.
17 óra van, most hírek következnek 5 percben, a mikrofonnál Szlotta Judit.
Újra megindult a szállítás a barátságkő olajvezetéken. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap jelentette be, hogy helyreállították a megrongált vezetéket. A MOL várakozásai szerint az első szállítmányok legkésőbb holnap érkezhetnek hazánkba. Ezután Magyarország visszavonta vétóját, így az Európai Unió nagykövetei előzetesen jóváhagyták az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt. A ciprusi elnökség megerősítette, hogy a hitel mellett az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag is előzetes zöld jelzést kapott. A végső döntés írásbeli eljárás keretében holnap lesz meg az informális uniós csúcs találkozón. Az utazási irodák kivárnak a charterjáratok megrendeléseivel, lemondások egyelőre nincsenek. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője az MTI-nek elmondta, bíznak abban, hogy az üzemanyagellátás nyárra rendeződik. A Wizz Air és a Budapest Airport közölte, hogy jelenleg nincs fennakadás a kerozin ellátásban. A német Lufthansa és a holland KLM légitársaság ugyanakkor már több járatot is törölt Európában a nyári szezonra. Újabb két nevet jelentett be leendő kormányából Magyar Péter leendő miniszterelnök. Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza kormány terület és vidékfejlesztési miniszterének, a miniszterelnökség vezetésével pedig Ruf Bálintot bízza meg. Tűz volt az iváncsai akkumulátorgyárban, több dolgozó kórházba került, tájékoztatott közösségi oldalán Nagy Ervin. A Tisza párt megválasztott parlamenti képviselője azt írta, az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett hozzá arról, hogy a gyárban nem minden esetben tartják be a munkavédelmi előírásokat. Ezért tájékoztatást kért a tűzeset pontos körülményeiről is a vállalat vezetésétől. Sztrájkészültséget hirdettek a cseh közszolgálati televízió és rádió alkalmazottai. A médiatörvény tervezett módosítása ellen tiltakoznak. Azt is kifogásolják, hogy Andrej Babis kormánya a lakossági díjfizetés helyett állami költségvetésből finanszírozná a közmédiát, amelynek bevétele jelenleg éves szinten átszámítva 135 milliárd forint. A vagyoni egyenlőtlenségek ellen emelte fel a szavát 14. Leó pápa az egyenlítői Guineai köztársaságban. A katolikus egyházfő afrikai körútjának utolsó állomásán mintegy 100 000 hívő előtt tartott misét. Homíliájában a pápa azt szorgalmazta, hogy az emberek az egyéni érdekek helyett inkább a közös jót szolgálják. Ma volt a hagyományos tavaszi véradó nap a közmédiában, ezúttal 110 vettek részt az eseményen. Egy önkéntes 3 életet is megmenthet. Naponta 1600-1900 véradóra van szükség az ország folyamatos vérellátásához. Olasz-magyar kulturális fesztivál kezdődött Triestben. Kiállítások, koncertek, könyvbemutatók, kerekasztalbeszélgetések, filmvetítések várják az érdeklődőket vasárnapig. A Római Magyar Akadémia programjai közszerepel például az Erbstein Ernő és Weisz Árpád egykori olaszországi magyar edzőknek emléket állító filmek bemutatója. Hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték ZRT a múlt heti 4 szám sorsjátékon elért teli találatok ügyében. A társaság azután döntött így, hogy a szombati sorsolásokat követően kétség merült fel a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a 4 játék tisztaságával kapcsolatban. Teli találat volt ugyanis a skandináv és a 6-os lottón, valamint a Jokeren, és elvitték az 5-ös lottó valaha volt a legnagyobb fő nyereményét. Az egybeesés nem példanélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset. Fátyol felhős, napos idő várható, eső nélkül. Ma az északias szelet élénk, holnap már többfelé erős lökések kísérik. Éjszaka általában -2 + 4 fok valószínű. A hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, a szelesebb északnyugati részeken magasabb értékek valószínűek. Napközben 6-21 fok várható.
Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Menty, cseresznye, kajszi, őszi barack, szilva. Ezeket a gyümölcsöket érintette leginkább a húsvét utáni néhány fagyos hajnal.
A legrosszabbul, ami viselte, én a kajszira teszem a voksomat, mert ott a virágzás legelső napjaiban jó idő volt, utána hűvös idő volt.
A virágkár mértéke azonban nincs feltétlen párhuzamban a termés kieséssel. Hogy meddig lehet a fagykárokat bejelenteni, arról is hallhatnak. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Ébredjenek velünk!
Délelőtt.
Egy hosszabb tavaszi túra előtt többnyire felkészülünk a különböző rovarok elleni védelemre, de sajnos akár a kertünkben is ott lehetnek a veszélyes vérszívók. Mit tegyünk, ha kullancsot találunk magunkban vagy gyermekünkben? Milyen vírusok ellen létezik oltás? Mennyire nyújtanak ezek védelmet? Mire jó egy kullancs térkép? Erről is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásukat, vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy Brüsszel már Szerbiát fenyegeti az uniós források befagyasztásával? Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. A legfrissebb hírek szerint az Európai Bizottság 1,5 milliárd eurónyi uniós támogatást vonhat meg Szerbiától. A szerintük súlyosbodó jogállamisági problémák, illetve Belgrád Moszkvával ápolt szoros kapcsolatai miatt. A balkáni ország nem tagja az Európai Uniónak, de mivel 2014-ben megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, jogosultá vált olyan támogatásokra, melyek segítenek a jogi és egyéb reformok végrehajtásában. Egyre jobban aggódunk azzal kapcsolatban, ami Szerbiában történik, mondta Márta Kósz, EU-s bővítési biztos a Politikónak. Hozzátéve, hogy Brüsszelt zavarja, hogy Szerbiában az új igazságügyi reformokkal aláássák az igazságszolgáltatás függetlenségét, vagy ahogy fellépnek a kormányellenes tüntetőkkel szemben, és ahogy rendre beavatkoznak a független média működésébe. Kósz azt mondta, hogy az Európai Bizottság vizsgálja, hogy Szerbia megfelele az EU-s pénzekhez való hozzáférés kritériumainak. Mit szólnak hozzá? Mi kell vajon ahhoz, hogy egy ország megfeleljen a csatlakozási elvárásoknak? Tagjelölt országként azt is elvárjuk Szerbiától, mondta Kósz, hogy külpolitikai kérdésekben is mellettünk álljon és szorosabban igazodjon az álláspontjainkhoz. Hogyan kerül ilyen helyzetbe Szerbia? Jöjjön először Nagy Katalin összefoglalója.
Szerbia 14 éve várja, hogy az Európai Unió teljes jogú tagja legyen. A csatlakozási tárgyalások még 2014-ben megkezdődtek a teljes jogharmonizáció megvalósítása érdekében. A 35 tárgyalási fejezetből eddig 22-t nyitottak meg 2021-ig, ám az azóta eltelt több mint 4 évben egyet sem. Ennek oka, hogy Szerbia nem támogatja az Oroszország elleni szankciókat, és gazdasági kapcsolatokat ápol Moszkvával. Volt arra példa, hogy Ursula von der Leyen azért mondta le a már egyeztetett találkozót Vučić elnökkel, mert az délelőtt az orosz gazdaság egyik vezetőjével találkozott. Szerbia tagjelöltként évek óta jogosult bizonyos uniós forrásokra, amelyeket cserébe kap a reformokért. A szerb kormány adatai szerint 2000 óta összesen több mint 7 milliárd euró uniós támogatás és befektetés érkezett az országba. A mostani hír, hogy Brüsszel befagyasztana 1,5 milliárd eurót, azt jelenteni, hogy újra megtorpan a nyugat-balkáni bővítési folyamat. Az Európai Unió tavaly novemberi bővítési jelentése élesen bírálta a demokrácia, a szerb demokrácia visszaszorulását, a bíróságok átszervezését és az igazságszolgáltatás személyzeti kinevezéseit érintő törvénycsomagot. A Velencei Bizottság, az Európa Tanács jogi szakértő testülete most április végén ad ki véleményt a vitatott jogszabályokról. Ezen kívül Brüsszel túl keménynek tartotta a szerb hatóságok fellépését a belgrádi tüntetések résztvevőivel szemben. És az Európai Parlament már egy évvel ezelőtt is bírálta Szerbiát, amiért nem igazodik az Európai Unió külpolitikájához.
Mit szól hozzá? SMS számunk 30 9666.
És érkeznek is közben a hallgatói vélemények SMS-ben is. Egy hallgató felteszi azt a kérdést, hogy csak nem azért kell a befagyasztás, mert nincs meg a nekünk járó keret. Aztán egy másik hallgató 30-as mobilról azt írja, hogy ukrajnai jogtalanságok, korrupció nem probléma, ugye? Attila van itt velünk a telefonvonalban. Mit szól az említett esethez? Mit gondol, hogy egyáltalán miért húzódott mostanáig ez a csatlakozási folyamat Szerbiában? Miért merültek föl például most ezek a jogállamisági problémák? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlöm! Hát én azt mondom, hogy itten az, hogy a Szerbiának a külpolitikája, tehát egy csöppet úgy húznak, tehát az Oroszországgal fenntartsák a jó kapcsolatot, tehát ez a brüsszelieknek nagyon faj. És úgyhogy, és akkor mindent kitalálnak körülötte, hogy mégis csöppet olyan hivatalos legyen, de ez az alapja, tehát itten Brüsszelnek az van, hogy csak azzal lehet az európai tagállam barát, akinek megengedi, tehát hogy ki legyen a barátja. Én erre azt mondanám, hogy például ha van egy ház, és abban mindig veszekedés van, akkor még be fogjunk oda valakit fogadni. Először egy házba, egy családi házba rendet kell tenni, tehát hogy jól működjön az a házi rend a családba, és akkor úgy jöhet oda valaki. Tehát, hogy és azt fogadja el aztát, ami ott van, abban a házi rendben. Tehát nem, hogy aztán valaki ki fog belőle lógni. Tehát az Európai Uniónak is úgy kellene működni, hogy van ez a 27 ország, és akkor nem tudjunk megegyezni, akkor minek bővíteni ezt az Európai Uniót?
Hát ugye nem is bővítették, vagy legalábbis ebbe az irányba most úgy tűnik már egy jó ideje, hogy nem is szándékoznak bővíteni. Valószínűleg, amikor Szerbia megkezdte ezeket a csatlakozási tárgyalásokat, akkor azért még kicsit ez az unió is másmilyen volt, nem?
Hát csak az, hogy Szerbia sokkal hamarabb beadta a kérvényt, hogy az Unióba, és Ukrajna meg fogja őt előzni. Tehát ez az egész brüsszeli rendszer, az egész brüsszeli vezetés, tehát egyetért az ukrajnai, azzal a politikával, ami ott van, ez a korrupciós politika.
Ja, értem. Attila, bocsásson meg, azért búcsúzom el öntől, mert nincs olyan nagyon sok időnk, és még két hallgató biztosan itt várakozik a vonalban, illetve Géza azt írja nekünk, hogy az EU vezetése Vučićot is meg akarja buktatni, mert tisztességes patrióta vezető. A szerbek egyébként sem fogadhatják el az oroszok elleni szankciókat, hiszen történelmileg jó a kapcsolatuk. Mit gondol mindenről, Tibor? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Molnár Tibor vagyok. Üdvözlöm a hallgatókat. Én erről azt gondolom, hogy szerintem ezt a kifejezést, hogy nem akarják elfogadni. Mi az, hogy nem akarják elfogadni Szerbiát? De hogy is nem? Akarják. Uh-huh. Hát korábban, amikor beadták a csatlakozási kérelmeket, akkor egy szükség volt Szerbiára. Most már nincs. De ez se érthető. Meg nem érthető az a része ennek az egésznek, hogy 14 éve beadta a csatlakozást, 22 tárgyalást már eddig elindítottak, de még 13-ot nem. Hát akkor 13 tárgyalásra még kell 20 év.
De mi változhatott? Mit gondolt? Tehát nyilván megvolt az elején szerintem a szándék. Valami történt
meg.
Közben.
Von der Leyen változott meg. Nem, én nem szégyellek, hogy nem félek kimondani. Hát von der Leyent onnan már régen el kell takarítani. Mm. És most lehet, hogy azért csak, mert én túl patrióta vagyok, vagy túl magyar vagyok, vagy túl lihegem ezt a magyar dolgot, de én a magyarságomat a világon soha semmiért oda nem fogom adni, ha minket kilobnak onnan még akkor se. De hát ezt, amit velünk csináltak most az utolsó 5-6 évben, ez egy borzadalom, egy szemétség, egy disznóság.
Hát ugye itt Szerbia esetében is arról van szó, ugye, hogy a támogatásokat megvonnák tőle.
Ugyanezt megvonják, persze, ugyanezt játsszák el velük azért, mert Putyin a haverja. Hát most a 200 éve is, hogy az oroszokat meg jóban vannak, meg ad neki gáz, meg nyersolajat, meg egyebeket, olcsóbban, hogy meg tudjanak élni, mert szegénység van Szerbiában, azt el kell ismerni. Hát ad neki valamit, hogy tudjon enni, meg inni, meg jótól, meg tudjon utazni, meg élni, akkor most ezért meg kell ölni. Hogy a magyarokat el kell taposni, azért, mert jön a olcsó olaj Oroszországból.
Tibor, hagyjuk, értem, szerintem hagyjuk ezt a kérdést így a levegőben. Azt hiszem mindenki elgondolkodhat azon, amit ön mondott. Közben azt írja nekünk egy hallgató, másik véleményem van, hogy hát nem feltétlen jó minden agresszort támogatni. Aztán azt is írja valaki 30-as mobilról, hogy az Unió nem szeretné, hogy Szerbia az Orbáni úton menjen tovább. Erről próbálják most leterelni. Mit gondol mindenről Olga, aki még szintén ehhez a témához szeretne hozzászólni? Tibornak is nagyon szépen köszönöm. Jó napot kívánok, Olga!
Jó napot kívánok! A legutolsó betelefonálónak a véleményével egyetértek, meg aki elsőnek betelefonált ebbe a részbe, mert egyszerűen az a baj, hogy Szerbia a mi elveinkkel egyetért, és tulajdonképpen hangsúlyosan megköszönte, amit Magyarország segített Szerbiának, és ezt bűnnek róják fel, mert ő nekik egész más az elvük. Jó mondta a fiatalember, egyszerűen Ursuláék el akarják takarítani azt, aki az igazságot megmeri mondani. Én már mint 80 éves, én mindig megmondtam, és nem bántam meg. Inkább legyen kevesebb barátom, de az igazi legyek. Mert egyszerűen, amit most csinálnak az Unióba, az már tarthatatlan, hogy aztán ki lesz az, aki megállt parancsol, nem tudom, mert egyre több a homályosan látó ember. Úgyhogy...
Ezt gondolja Olga. Értem, igen, hát igen. Meg fogjuk látni, tehát remélem, hogy megismerjük mi is mindannyian a jövőt, megérjük majd, hogy mit is hoz a jövő. Valóban nagyon komoly folyamatok zajlanak. Olga, nagyon szépen köszönöm önnek is a hozzászólását a témával kapcsolatban. János azt írja nekünk, hogy Szerbia nem fog megfelelni soha az EU jogállamisági követelményeinek, például azért sem, mert mind a mai napig képesek ciril betűket használni, és elzavarták a sorosféle NGO-kat is. Ezt írta tehát egy hallgató. Én nagyon szépen köszönöm minden kedves hallgatónak, aki ma telefonált nekünk a mai témákkal kapcsolatban, vagy írt nekünk. Legközelebb holnap szólhatnak hozzá a következő kérdésekkel kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy Ukrajna megindítja a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé? Ön szerint pótolható-e majdnem 3 hónapos leállás ezek után? És hallott róla, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség először rendezi meg Magyarországon a Bajnokok Ligája döntőjét. Budapest beírja magát a futballtörténelemkönyvbe. Erről beszélgethetnek tehát holnap. Én a mai adás szerkesztője Nagy Katalin, a hangmester Hajósi Bence, illetve az asszisztensek López Brigitta és Sebők Tímea nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra!
Rádió Győrben, FM 87,6.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Már nem Rebrov az ukrán labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Négy új elnök jelöltje is van a Cselgány Szövetségnek. Az olimpiai bajnok Nagy Dávid első egyéni sikerét aratta a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Katona László vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Közös megegyezéssel menesztették Szerhij Rebrovot az ukrán labdarúgó válogatott éléről. Az FTC korábbi edzője idén nem tudott kijutni nemzeti együttesével a világbajnokságra. Szövetségi kapitányként 3 évig volt Ukrajna élén, a jövőben a szövetségben fog dolgozni Rebrov. Peter Ambrose, Lirim Kastráti és Iván Szaponyics kikerült az első csapat keretéből, tudatta a DVTK a hivatalos oldalán. Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk már nem a bajnokság hajrája, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk. Fogalmazott Vince Richard, a DVTK sportigazgatója, Takács Péter vezetőedzői megbízatásának bejelentésekor szombat este, miután biztossá vált, hogy a miskolciak búcsúznak az élvonaltól. Szerződést hosszabbított Molnár Mártonnal a férfi kosárlabda NBA-ben címvédő Szolnok, a 32 éves 208 centis center tavaly júniusban 3 idény után távozott Sopronból, idén a szezon során mind a 26 bajnoki mérkőzésen, valamint a Bajnokok Ligája mind a 9 találkozóján pályára lépett. A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség döntése értelmében 2027-ben Katar rendezi a férfi kosárlabda világbajnokságot. A sportágat irányító szervezet, a FIBA, azt is nyilvánosságra hozta, hogy a 2031-es tornának majd Párizs ad otthont. A Nemzetközi Szövetség szerdai tájékoztatásából az is kiderült, hogy a női VB-re Tokióban kerül sor a 2030-as év végén. Ma a nők is elkezdték a küzdelmeket a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Szabados Noémi meccs nélkül jutott be a 68 kg-os súlycsoport negyeddöntőjébe, miután albán ellenfele sérülés miatt nem állt ki a mérkőzésre. A folytatásban aztán technikai tussal alul maradt a címvédő fehér orosz Alina Saucsukkal szemben, így a vigaszágban bízhat még. Szabados Noémivel Dedecsik Ferenc beszélgetett.
Jobbra számítottam, de megszorult a pörgetés, onnan nem tudtam kijönni, és ez lett a vége.
Az, hogy az első mérkőzésen az albán nem állt kísérülés miatt, az ebből a szempontból jó volt, vagy inkább rosszabb volt neked, hogy nem volt egy első meccs?
Szerintem rosszabb volt, amikor megláttam a sorsolást, hogy az albánnal kezdek. Én örültem neki, mert tudtam, hogy egy könnyebb meccs lesz, és hogy könnyebb úgy elkezdeni a napot, hogy egy könnyebb meccsel, mint egy vigászi meccsel, de hát ez az élet.
Volt bármi olyan pont ezen a mostani EB címvédő elleni mérkőzésen, ahol azt érezted, hogy valamit, hogyha kicsit másképp csinálsz, vagy kicsit jobban figyelsz, akkor ki lehetett volna ezt védeni, vagy ezt egyszerűen nem lehetett, mert annyira erős?
Volt egy helyzet, amit láttam, de nem indultam el, mert még elég észre a meccs eleje volt, nem akartam egyből bekockáztatni, lehet meg kellett volna tenni, utólag okosabb az ember.
Az 59 kg-os Bognár Erika a selejtezőben 8-0-ra kikapott a szintén fehér orosz Hetmanová ellen, de mivel legyőzője a következő körben vereséget szenvedett, így a magyar versenyző is kiesett. 28 év után távozik a Cselgány Szövetség elnöke Tóth László, a judoinfo.hu szaklap tájékoztatása szerint a megüresedő elnöki posztra 4 adtak be pályázatot. A cselgáncsos múlttal rendelkező Balog Levente üzletember, a nehézsúlyban Európa bajnoki bronzérmes Csizmadia Zoltán, a magyar bajnoki dobogós ügyvédként dolgozó Sulányi Péter, valamint az olimpiai bronz és világbajnoki ezüstérmes Tóth Krisztián. A Madridban zajló salakpályás tenisztorna női egyesének első fordulójában a világranglista 78. helyen álló Udvardi Panna döntőszedben 6-4-1-6, 6-1-re legyőzte a 82. helyen rangsorolt ausztrál Kimberly Barrellt. Gáfi Dalma az ausztrál Ajat Tomjanovics ellen nyert 7-6, 6-4-re. Walter Attila mellett Feldhoffer Bálint is helyet kapott a Bahrain Victorious előzetes keretében a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyre. A viadal ösztávja 836 km, míg a teljes szintemelkedés 5464 méter lesz. A hétvégi budapesti párbajtő versenyen kazak ellenfele ellen fordított és nyert Nagy Dávid. Az olimpiai bajnok vívó első nagy sikere volt egyéniben, amely után a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában nyilatkozott. A riporter Keszi Dóra.
Rövid volt az idő a döntő és a csapatépítő program között, úgyhogy sokáig nem lehetett húzni az ünneplést, de azért mégse lehetett kocintás nélkül hagyni ezt a győzelmet. Első magasan jegyzett nemzetközi egyéni aranyérmem, úgyhogy nagyon örültem neki. Volt is egy kis happening, összeültünk a barátokkal, és van egy hagyománya is itt Budapesten a verseny utáni after partynak. Ezt sok nemzet várja, és már egy hosszú múltra tekint vissza egyébként, hogy szerencsére ott is sok gratulációt fogadhattam, aztán pedig másnap már rally cross autóban fogtam szorosan az övet, követtem az autósportokat, és kíváncsi voltam mindig is. Szimulátorozni szoktam otthon, de azért élőben ez nagyon más volt abban az autóban ülni, és ténylegesen száguldozni ezen a pályán, és úgy haladni abba a kanyarba, hogy én már rég taposom ugye a nem létező fék pedált a lábom alatt, mellettem a pilóta meg még mindig a nyílgázon halad a kanyar felé, de aztán mégis beveszik, úgyhogy nagyon izgalmas volt, és élőben tényleg valami más élmény.
Híres övezetes döntő, hatalmas fordításra nyert, hát ugye megy a kazaki Elisertájt verted, hát ugye 10-5-re elment, mindkettőtökkel látszódott, akkor már nagyon-nagyon fáradtak voltatok, tehát hogy sikerült megfordítani azt a mérkőzést?
Igen, ott nagyon magabiztosan vívott, nagyon jól vívott kétharmadon keresztül. Látszott, hogy van elképzelése, és azt meg is tudja igazából valósítani minden egyes akcióban. Ő dominált, ő kezdeményezett, és kis mozdulatokkal dolgozott, végig ott volt előre, és fenyegetett a hegyével. Én meg egyszerűen nem találtam az ellenszert, nem tudtam, mit kezdjek vele, hogy tudok leváltani, és akkor még próbáltam gyorsítani az asszót, meg gyorsítani a mozgásomat, és megelőzni, de hiába gyorsítottam magam, ugyanúgy túl sokat kaptam, és olyan akciókból is, amik azért rendre még nekem szoktak jönni, én szoktam belőlük tust adni, úgyhogy ott egy kicsit fegyvertelen voltam, ott meg voltam lőve. Érdekes mód a fegyvert igazából ő adta a kezembe egy második, harmad végén egy ilyen kis közjátékkal, amikor már vártuk, hogy leteljen a harmad és elmenjünk szünetre. Még úgy vicceskedett a közönségnek, és akkor elkezdett kőpapírolózni, hogy magában a levegővel. 10-5-nél itthon Budapesten, ahol úgy éppen bucira verték a döntőben, ugye egyébként is így frusztráltan éreztem magam. Még úgy ezért megalázó volt, hogy ő már ilyeneket is megenged magának abban a döntőben, hogy az adott egy plusz lendületet. Ott voltak még olyan erőforrások, amikhez nem nyúltam aznap, más már nem igazán volt. Tehát úgy a motiváció, az, hogy a közönség ereje, fizikai és mentális állapotom mellett még az, hogy egy kicsit úgy felbosszantottak, hogy abból a bosszúságból jött még egy ilyen plusz energia, plusz ott még a szünetben az edzőmmel is jót beszélgettünk, és jó meglátásokat közölt még, úgy az asszó képét is még úgy átformálta a fejemben. Öröm és üdvrivalgás fogadta az asszó jégét.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.